Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra, ige hirdetési alapigeként kijelölt. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét, a mára rendelt szent igéjét Jób könyvéből, az 5. fejezetből, a 6. verstől a 21. a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul sokat. Esőt ad a föld színére, vizet bocsájt a mezőkre. Magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. 6-szor is megment a nyomorúságból, 7-szer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, a háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakadna reád. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ennek a hallatlanul gazdag ige szakasznak csak egyetlen egy pontjával tudunk ma foglalkozni az Isten tiszteletünkön, tekintettel arra, hogy a textus, az ige szakasznak a gazdagsága messze túlmutat, messze túllépne azon a rendelkezésünkre álló időn, amit itt a szószéken eltölthetek. Ezért igazából a szenvedés kérdésével tudunk most csak foglalkozni. Foglalkozhatnánk azzal is, hogy milyen csodálatos dolgokat tesz az Isten. Itt felsorolja a Jób könyvének ez a része, hogy esőt ad a föld színére, termést, stb. Hogyan segíti meg az elesetteket, a nyomorultakat. Most ezt a részét félre tesszük, hanem azt a bizonyos pontját a textusnak vesszük elő, ami az emberi szenvedéssel függ össze. Jób könyvéről van szó tehát, és mindenki vagy sokan ismerik, hogy Jób könyvének, vagy sokan tudják, hogy Jób könyvének van egy speciális keret története. Jób könyvének az első és második fejezetében megtudjuk, hogy volt egy nagyon-nagyon vallásos ember, név szerint Jób, aki nagyon becsületes ember volt, nagyon vallásos ember volt, istenfélő ember volt, nagyon betartotta az Isten rendjét, és kihitte volna, vagy kihinné, ez a nagyon becsületes, nagyon tiszta, nagyon vallásos ember váratlanul mindenét elveszíti. Mindenét elveszíti. Nincs szó árvízről, vagy nincs szó természeti katasztrófáról, tehát mondjuk nem a bodrog mosta el szegénynek a házát, nem abba fulladtak bele a gyermekei, és ő sem a járványok miatt lett beteg, hanem abszolút váratlanul, érthetetlenül a történet egyszerűen tragédiának látszik, vagy elsősorban, amíg nincs megoldás, addig tragédia is, hogy elveszíti tehát Jób minden vagyonát, elveszíti mind a 10 gyermekét, egyszerre veszíti el, és azt is megtudjuk, hogy elveszíti az egészségét, És Jób a harmadik fejezetben, a könyv harmadik fejezetében hatalmas panaszban robban ki, minden fájdalmát kizakogja magából. Általában azt szoktuk tudni, ismerni, hogy amikor vakargatja a sebeit, hiszen valami lepraszerű betegségben van része, szóval borzalmas betegségben, akkor a felesége biztatja, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. És Jób ekkor azt válaszolja, hogy úgy beszélsz te is, mint a bolondok, ha jót elfogadtok Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk, és hát ebben a helyzetben sem tagadta meg Istenét. Nem tagadta meg Istenét Jób, hanem elmondta Istennek a fájdalmát, elsírta, elzokogta, elkiabálta, elordította a fájdalmát. És erről olvasunk, ezt már kevesebben ismerik, a harmadik fejezetben ezt kevésbé szokás idézni. A harmadik fejezet így kezdődik, hogy a borzalmas állapotot aztán mindenki el tudja képzelni, ez a gyász abszolút helyzete, mindent elvesztett. Végre kinyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. Vesszen el a nap, amelyen születtem, az éjszaka, amely tudta, hogy fiú fogant. Tehát megátkozza azt az éjszakát is, amikor megszületett, és azt az éjszakát is, amikor megfogant. Legyen sötét az a nap, ne törődjék vele Isten odafönt, ne ragyogjon rajta napsugár. Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám méhéből kijöttem? Vagy miért nem lettem olyan, mint az elásadt koraszülött, mint a világosságot nem látott csecsemők? Ott megszűnik a bűnösök nyugtalansága, megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt. Mert mielőtt eszem, sóhajtozom, kitör belőlem az ordítás, mint a vízfolyás. Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám, amitől remegtem, azért utol engem. És a fejezet utolsó mondata, a panasz áradat, a fájdalmas panasz áradat utolsó mondata, nincs pihenésem, nincs csendességem, nincs nyugalmam, remegés jön reám. Jób ordít a fájdalmában, amin csodálkozni nem lehet, hiszen az előbb fölvázoltam ezt a szörnyű, váratlan katasztrófát. Lényegében azért is volt váratlan, mert egy ószövetségi és ókori képlet szerint a gazdag azért gazdag, mert Isten áldása volt rajta, tehát a gazdag eleve Isten áldott embere, és itt Jobbról külön megtudjuk, hogy igen, becsületes, vallásos, minden jót elmondhatunk róla szentírási forrás alapján, és egyszer csak ezt a kivételesen, még az akkori társadalmi viszonyok között is kivételesen becsületes, tiszta, istenfélő embert éri rettenetes vesztesség, hogy mindene elveszik. Jobb könyvének éppen ez az alapkérdése a 42 fejezetben, illetve hát a 42. vagy a 38-tól már a válasz, de Jobb könyvének ez az alapkérdése. Miért szenvednek az igazak? Mert mondhatjuk, akár Karamazov Ivánnal együtt, azt megértjük, hogy a bűnösök szenvednek. Azt megértjük, hogy a züllöttek, a részegesek, a csapodárok, vagy a köztörvényesek, vagy a paráznák, vagy a gonoszok szenvednek, ezt megértjük. Ez igazságos. De miért szenvednek az igazak? Igaz, Karamazov Iván nem Jobbra hivatkozik, hanem egy kisgyermekre. És elmond a testvérének, a hívő aljósának egy szörnyű esetet, egy hájas földesúrról, egy körülbelül 5-6 éves kislányról, akit a földesúr kutyái tépnek szét valami csekély vétség miatt. És Iván azt mondja aljósának, nézd testvér, megértem, hogy mi felnőttek, sok rosszat tettünk, mi megérdemelnénk a büntetést, na de ez a gyermek. Jobb könyvében pedig rendben van, hogy a bűnösök szenvednek, de az igazak miért szenvednek? Hát igazságos-e az Isten? Zárójelbe hadd jegyezzem meg, vajon feltesszük-e most azt a kérdést, hogy a világtörténelem legtisztább egyéniségének, Jézus Krisztusnak miért kellett szenvednie? És miért kellett a lehető legbrutálisabban szenvednie? Tessék ezen elmélkedni, elgondolkodni. minimum a segédkeresztek latorjainak egyike gondolatmenetén, amikor a társának azt mondja, hogy nem szégyeled magad, ő ugyanolyan büntetés szenved el, mint mi, pedig ártatlan, mi meg megérdemeljük ezt a büntetést. Legalább a segédkereszt egyik latorjának látását tudjuk magunkénak, hogy föltehessük ezt a kérdést, Jézus Krisztusnak miért kellett szenvednie. Tehát visszatérve, Jobból kitört az ordítás, vesszen el az éjszaka. És utolsó erejével sóhajtja fájdalmában, nincs pihenésem, nincs csendességem, nincs nyugalmam, remegés jön reám. És ezután, a fájdalmas szavak után szólal meg a témáni Elifáz, végtelen tapintattal szólal meg a barátok egyike. Hiszen tudjuk, hogy 3+1 barát jön Jobhoz, részvétet nyilvánítani, együtt érezni, Elifáz, Bildád és Cófár, valamint Elihu. És a barátok egyike, Elifáz, valószínű ő a legidősebb, ahogy olvassuk a szövegét, amit mondott, ő a legbölcsebb, a legnyugodtabb, a leghiggadtabb, és az ő szavai így, ezekkel a szavakkal kezdi, így szólítja meg Jobot. Jób, ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e? Mert ki tudja itt magába folytani a szót? Ugye milyen figyelmes volt Elifáz Jób iránt? Ha fáraszt, nem szólok. De nem tudom magamba tartani a szót, vagy szólj, ha szólhatok. És nyilván Jób beleegyezett, hogy szóljon. És aztán, amit szólt, azt kell majd most egy picit megnéznünk. Tehát milyen tapintatos, milyen figyelmes volt Jobhoz. Most gondoljunk arra, hogy vajon miket szoktunk mi mondani egy-egy beteg ágy mellett. Azt hiszem, életem egyik legbrutálisabb kórházi jelenetében volt részem, sok-sok évvel ezelőtt szegedi lelkész koromban beteget látogattam a ottani klinikák egyikén, beteget, aki súlyos diabetes mellitus, tehát cukorbetegség miatt amputáláson esett át, lábait vesztette. Éppen ott, ahogy ültem az ágya mellett, Jézus szenvedés történetét olvastam föl neki, amit ő könnyes tekintettel hallgatott, amikor egy rokon néni óriási hangelővel nem bejött, berobbant a szobába, az ajtó tokostól, imigyen ordítva, ebúsulj, fogsz te még táncolni? Ugye érzitek ezt a grotességet. Felejthetetlen nekem, ahogy ott és akkor az ágyban fekvő, lábát vesztett beteg arca eltorzult. De vissza a témához. A témáni, elfelejtettem mondani, hogy ez a témán, ez ne zavarjon senkit, ez egy kisváros volt. Krisztusunk urunk előtt 500-ban már híresség. Nagyon-nagyon régi volt ez a témán. Ez az jelző tehát azt jelenti, hogy onnan származott. De jelentette azt is, hogy ősi tekintéllyel rendelkezett Elifáz. Tehát a témáni Elifáz, a témán városkájából származó Elifáz, tapintata után emlékezteti Jobot, hogy hogyan digasztalt ő, mármint maga Jób, egészséges korában, Jób hogyan szólt a szenvedőkhöz, amikor ő maga egészséges volt, és hogy bizonyára ő is elfogadja, mármint Jób, hogy igazságos az Isten, ok nélkül nem büntet. Elifáz arra is hivatkozik, hogy Isten az ő, mármint Elifáz életében is megszólalt különleges módon, és a negyedik fejezetben mondja el ezt szó szerint, hogy titokzatos szó jutott hozzám, egy alak van a szemem előtt, halk hangot hallok. Igaz-e Isten előtt a halandó, alkotója előtt tiszta-e az ember, hiszen angyalaiban is talál hibát. Hát még azokban, akik agyakházakban laknak, amelynek alapja porban van, és szétmorzsolják, mint a moly. Az 5. fejezet elején Elifáz tehát kimondja, hogy nem a porból, nem a matériából születik a bűn, a hamisság, a vész, hanem az ember lelkéből. Az ember maga szüli a vészt, igen, mi okozzuk magunknak a bajt, és amikor annak kellős közepén vagyunk, akkor mit teszünk, amit magunknak ha okozunk, mit kezdünk a szenvedéssel? Az egyik lehetőség a panaszkodás. Amikor valaki mindenkinek csak a baját meséli, nevezzük ezt kifelé fordulásnak vagy extraverziónak. A másik lehetőség a befelé fordulás, amiből van a depresszió, amikor valaki elrejtőzik, begubózik, végtelen bánata messziről olvasható le görbült gerincéről. Melyiket válasszam? Mit tanácsol a témáni Elifáz? Ő pedig azt mondja itt az idézet, már felolvasott ige szakaszban, de én Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet. Nem kifelé fordulok, nem befelé fordulok, mert akkor felfordulok, hanem Isten felé fordulok, Isten felé emelem a tekintetem, a szívem, a lelkem, felemelem a lényemet az Istenhez. És Elifáznak ezt a tanácsát érti meg Jób, és attól kezdve minden szavában benne van, hogy nem fogadok el semmiféle emberi okoskodást, magyarázatot, csak egyedül Isten tud válaszolni a szenvedésemre. Személyesen Istennek teszem fel a kérdésemet. Mondhatnánk azt is, hogy nem különféle elméleteket gyártunk, hanem Isten válaszoljon. És Jób ragaszkodik ezután ahhoz, Elifáze tanítása után ragaszkodik ahhoz, hogy ő csak Istennel hajlandó ezt a problémát megbeszélni. Ő Istent akarja hallani, látni, hogy a dolgában tegye igazságot. Jób azután tud és akar Istenhez fordulni, miután Elifáz elmondta ezt a beszédét, amit nekünk is érdekes és érdemes szemügyre vennünk. Különösen fájdalmas igazságot mond ki Elifáz. Bizony, boldog ember az, akit az Isten megfed. Ebből is érzékeljük, hogy mennyire más volt Elifáz elképzelése a boldogságról. Amikor azt mondja, hogy a mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő sebez meg, de be is kötöz. Ő zúz össze, de meg is gyógyít. Bizony bölcstétel megfontolásra érdemes, hogy értelmetlen szenvedés nincsen, csak meg nem értett szenvedés van. Értelmetlen szenvedés csak akkor van, ha nem beszéltük meg az Istennel, mint ahogy értelmetlen élet nincsen, csak meg nem értett élet van. Meg nem értett élet pedig akkor van, ha nem beszéltük meg az Istennel az életünk értelmét. A szenvedéseinkben és amiatt lehet kifelé robbanni, lehet másokra panaszkodni, lehet mondani, hogy miatta betegedtem meg, vagy miattuk, másokra zúdítom a panaszomat, másokat okolok, lehet befelé robbanni, emésztem magamat, önmagamban keresem a hibát, magamat okolom, gyötröm, és lehet leborulni Isten előtt. Mint ahogy a názareti Jézus tette a Golgotai kereszten, amikor a 22. Zsoltárt imádkozta, ami pedig úgy kezdődik, a Golgotai kereszten így kezdődött a 22. Zsoltár, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Elhagytál, Isten. Elhagytál-e, Isten? S lehet idézni a szép, talán elcsépelt verset a nyomokról. Akik ismerik, tudják, mire gondolok, akik meg nem ismerik, ő miattuk fogadjátok el, azok, akik ismerik a verset, ha idézem. A vers ugye arról szól, hogy a homokban két lábnyom egymás mellett, mert az Úr velem jött. És amikor életem legnehezebb ideje volt, csak egy lábnyom van. Magamra maradtam. Miért? Elhagytál, Uram? Nem, hanem vittelek a vállamon, és a te lábnyomod nem látszik. A vers így szól, és ez a részlete, hogy álmomban, mesteremmel, tengerparton jártam. Az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén újra visszanéztem, itt amott csak egy pár lábnyoma. Egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz, amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, Mesterem. Azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És aztán a következő verszakban a panasz következik. De miért hagytál el engem, Uram? Miért hagytál magamra, amikor próbás időszaka volt az életemnek? És íme az Úr válasza. Az Úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, soha nem hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged a vállamon hordoztalak. Turmezei Erzsébet gyönyörű fordításában idéztem ezt a német eredetű verset. Tudjátok-e, kivett minket a vállára és mikor? Vállamon hordoztalak. Igen, Jézus Krisztus, amikor vállára vette azt a keresztet, és elindult a Golgotára. Azon a kereszten ott voltak a mi bűneink is. Miattunk is magára vette a keresztet, és magára vette így, a vállára vette az életünket. Elifász tanítása tehát Jóbnak, hogy úgy mondjam, Jób ettől érti meg, vagy ezáltal érti meg, hogy mi is a teendője. Elifász tanítása tehát, Isten megsebez. Ezt úgy is mondták a régiek, a paraszti társadalom bölcsei, mert nagyon sok bölcs volt a paraszti világban. Ezt úgy is mondták, emlékszem rá gyerekkoromból, egy öreg katolikus Béla bácsi szokta volt mondani, ha valahol bajt hallott, meglátogatta őket az Isten. Isten megsebez, meglátogat. De ez az Isten be is kötöz, meg is gyógyít. Nem a szenvedő a boldog, félre ne értsétek, hanem aki a szenvedése közepette felfedezi, hogy a szenvedésében az Isten látogatta meg. És Jób ezt fedezi föl, ezt érti meg. És aztán akik tudják Jób könyvének a lényegét, hogy Isten neki mindent újjáteremt, a tökéletes újjáteremtés, aztán a 38. fejezettől, de a 42. fejezetben teljesedik be. Tehát a lényeg, nem a szenvedő a boldog. Soha nem azzal vigasztaljuk a szenvedőt, hogy jó neked. Ilyen botorságot semmiképpen sem mondanánk. Nem a szenvedő a boldog, hanem az a szenvedő, aki fölfedezi, hogy a szenvedésben az Isten látogatta meg. És tud mit kezdeni ezzel a ténnyel, tud mit kezdeni ezzel a képlettel, hogy Istenem, te vagy itt. Hát akkor most, védj a válladra, Istenem. Te ütötted a sebet, látod, vérzik az életem. Gyógyíts meg, kötözz be, Istenem. Így hát a lényegek lényege, amit Elifáz mond ki, hogy de én Istenhez fordulok. Mondom, vádolhatok másokat. Mondhatom, hogy nem ért hozzá az orvos. Visszautasítom az orvosnak a diagnózisát, mert nem ért hozzá. Mert ilyen meg olyan a kórház, mondhatom. Meg hogy amiatt a családtag miatt lettem beteg, mondhatom. Vagy munkatárs miatt, mondhatom. Robbanhatok kifelé, okozva másoknak fájdalmat. Kínoszhatom önmagamat is. Arra is képesek vagyunk. De ehelyett a szenvedés harca közepette ezt mondhatom. De én Istenhez fordulok. De én nála keresek vigaszt. De én nála keresek útmutatást. De én nála keresek reményt. Vagy szenvedek értelmetlenül halálomig, megbántva másokat, kínozva önmagamat. Vagy leborulok Isten színe előtt, de én Istenhez fordulok, s kérem az ő gyógyító kegyelmét, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, ebben a nehéz szentleckében add a szent lelked világosságát, hogy megértsük a te szándékodat, amikor megsebzel minket, teszed azt azért, hogy az igaz útra terelj, és mi megköszönjük, hogy be is kötözöl, könnyeinket felszárítod, és az örök életre gyógyítasz meg minket. De könyörgünk, add szent lelkedet, hogy fájdalmak vagy szenvedések közepette rádöbbenjünk a te látogatásodra, és mindennek lényegét megértsük, hogy csak hozzád fordulhatunk. Így kérünk téged, a te lelked vezessen minket, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.